nagyon tudok olyan példát, ahol egyébként eddig ennyire belpolitikai következmények nélkül maradt volna az ilyen mértékű uniós forrásvesztés. Azért korábban Bulgáriában, Romániában, még a csatlakozási időszakban, de még azután is, hogy kormányok buktak bele ilyen botrányokba.
A magyar kormány szempontjából Donald Trump jelenti a legnagyobb lehetőséget, meglátjuk, hogy ez mekkorát jelent. A legnagyobb veszélyt meg pontosan az jelenti, hogyha elharapózik rögtön az első évben az amerikai-kínai viszony valami olyan irányba, aminek következtében esetleg az új amerikai kormány sem tolerálná a Kína barátságot.
Jó napot kívánok, ez itt az Elemző Extra második adása Bíró Nagy Andrással, a Policy Solution igazgatójával, és Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával. Az első adásban belpolitikát elemeztünk, 2024-et, most pedig 2024 külpolitikai eseményeit fogjuk számba venni, és hát úgy álltunk már eleve hozzá ehhez az évhez, hogy ugye ez egy a választások szuper éve, szuper választási év lesz, és hát valóban nagyon sok fontos elnökválasztás, EP választás, amerikai elnökválasztás, helyi nemzeti választások voltak. Kicsit próbáljuk meg talán azt először végigvenni, hogy mi volt a percepció, mik voltak a várakozások. Ugye itt Orbán Viktor nagyon sok mindent a magyar belpolitikai történésekben ahhoz kötött, hogy mi történik a külpolitikában, és mi jött be ebből, és mi nem jött be ebből. Kezdjünk talán akkor így sorrendben vagy prioritásban. Mi volt az, ami szerintetek a legfontosabb lehetett Orbán Viktornak, és ami bejött, és ami nem jött be?
Két nagy választás volt, amelyre mindent föltett nemzetközi pozícióját tekintve a magyar kormány, és az egyik az európai választás volt, európai parlamenti választás június 9-én, és a másik egyértelműen az Egyesült Államokban megrendezett elnökválasztás volt, és hát ha ezt a magyar kormány szempontjából nézzük, akkor fele más a mérleg, de azt gondolom, hogy európai szintéren nem is lehetett mást várni, és inkább a Fidesz tette túl magasra az elvárásokat azzal, hogy meghirdették az elfoglaljuk Brüsszelt kampányt, illetve ennek a politikai célját, amely látványosan nem működött június 9-én. Tehát nagyon messze volt attól a Fidesz és a hasonszörű baráti pártok, hogy érdemi hatással tudjanak lenni arra, hogy aztán milyen irányt vesz az európai politika 2024 és 29 közötti időszakban. A három fő európai célból azt gondolom, hogy egy teljesült Orbán Viktor számára, ez pedig az volt, hogy ne maradjon senki földjén, legyen egy pár családja, amihez tartozik, és ezt a patrióták létrehozásával abszolválta. Egy második cél volt az, hogy egyesíteni az erőket az európai radikális jobboldalon. Ez nem hogy nem sikerült, hanem kettő helyett jelenleg három ilyen radikális vagy szélső jobboldali pártcsaládon az európai politikában. És a harmadik cél pedig az lett volna, hogy az Európai Néppárt ne a közép felé, vagy ne a bal közép felé tájékozódjon, hanem inkább a jobb oldalon próbáljon nagy koalíciót kötni. És ha azt nézzük, hogy Ursula von der Leyennek hívják továbbra is az Európai Bizottság elnökét, akkor jól látszik, hogy ez a nagy koalíció ez inkább a bal közép és a jobb közép között tart fent továbbra is.
Igen, ezt annyival egészíteném ki, hogy ugyanakkor Manfred Webernek az a törekvése, hogy azért adott esetben egyes szavazatoknál mondjuk a Giorgia Meloni féle konzervatívok és reformerek képviselőcsoportjának a szavazatait is meg tudja szerezni, és hogy úgy tartson fenn egy biztos többséget, egyébként javarészt inkább arról jövő támogatással, hogy közben a jobb felé is nyitott. Ezt egyébként sikerült megvalósítani, csak ezt Orbán Viktortól és az ő európai politikai világától függetlenül sikerült. Ugyebár valóban az volt az eredeti célja Orbán Viktornak, hogy, és ezt sokszor ki is mondták a Fidesz politikusa és ő saját maga, és hogy a Giorgia Meloni féle csoportba ülhessen be, de hát ez nem sikerült. És ennek alapján tényleg nagyon érdekesen kettős ez az év a Fidesz számára, mert szerintem ez jól megmutatja azt, hogy egyébként az európai törekvések szempontjából azért Inkább én azt mondanám, hogy talán kudarcokat láthattunk itt ebben az évben. Az, hogy közelebb kerüljön az európai politikai döntéshozatalhoz, és ugyebár Giorgia Meloni saját maga is egyébként gravitál a közép felé, de ezzel szemben Orbán Viktor és a patrióták pedig inkább a szélek fele gravitálnak, tehát hogy az európai döntéshozataltól inkább távolabb került. És azért ez a Magyarország számára fontos döntések esetében, lásd Európai Uniós források például, és nem sokára elkezdődnek majd ugyebár a következő ciklusnak a költségvetési tárgyalása is, azt hiszem, hogy erre is lesz ennek hatása. Tehát, hogy ez a célja, ez látványosan nem sikerült. Ugyanakkor az a cél, hogy az euróatlanti mainstreamhez közelebb kerüljön, vagy inkább az atlanti mainstreamhez Donald Trumpon keresztül, az pedig egyértelműen sikeres volt, és azért azt el kell mondani, hogy a Fidesz külpolitikáját is szerintem egyfajta ilyen kalandor logika jellemzi, hogy mindent egy lapra feltenni. És most ez az egy lap, ez Donald Trump, és ettől reméli a magyar kormány az, hogy minden politikai célja teljesülhet, akár Európában is, mert Donald Trump átrajzolja majd az európai politikai törésvonalakat is. Meglátjuk. Én azért azt gondolom, hogy az Egyesült Államok, és különösen egyébként Donald Trump maga sokszor inkább egy ellenindikátor az európai politikában továbbra is, mint sem egyértelműen egy iránymutató. Tehát, hogy ez a két irány, ez szerintem szétválik a jövőben is, és ez az európai inkább periferializálódás, még az Amerikához való közelebb kerülés, ez egy érdekes kettősség ebben az évben.
Ahhoz, hogy majd lássuk azt is, hogy mi hol vagyunk, talán egész Magyarország hol helyezkedik el ebben a nagy világ térképben, talán érdemes arról beszélni, hogy azok a folyamatok, amiket láttunk most 24-ben, akár a választási folyamatok, akár a háborús övezetek és a valódi vagy a hibrid háborúk alakulása, az hogyan hat mind Magyarországra, mind pedig látszik-e mindezekben valami általános tendencia? Lehet-e azt mondani, hogy az orosz-ukrán háború, Trump, az EP, a kínai helyzet, az mutat-e valami közös pontokat, amitől ez egy ilyen nagy világ tendenciát rajzol le, vagy nagy világ folyamatokat rajzol le.
Hát én egy gondolatot mondanék ezzel kapcsolatban, de nyilván, ha elkezdjük nagyítóval vizsgálni, akkor minden ilyen nagy mondás az megkérdőjelezhető, de én azt gondolom, hogy azért affele tart a világ, hogy egyre több konfliktus látunk, és hogy ez egy nyilvánvalóan nem a 90-es évek békés korszaka mondjuk, de a demokrácia is élt már jobb időszakokat, és azért a 2024-es választási ciklusokban azért nagyon sok olyan fontos országban végzett választás volt, amely kevésbé demokratikusan zajlott le most, mint korábban, és egyébként mintha több lenne a fegyveres konfliktus is, és ezeknek nagyobb a jelentőség a világpolitika alakulására. Tehát, hogy ebből a szempontból azért igen, szerintem egyfajta tendencia mutatkozik, nyilván ezt nem extrapolálhatjuk, nem mondhatjuk azt, hogy akkor innen jön a világ vége, de hogy az utóbbi egy év azért mintha inkább ennek az irányába mutatott volna.
Hát összességében szerintem az is látszik, hogy ha ezt a magyar kormány szempontjából nézzük, akkor következő időszak az egy nagy tesztje lesz annak, hogy valóban meg lehet-e úszni azt, hogy blokkosodás nélkül egyfajta konnektivitás logikáját képviselve balanszírozzon valaki olyan felek között, akik egyébként egyre rosszabb viszonyban vannak az európai szintére, vagy európai, vagy akár globális szintéren is. És erre jó példa lesz alig, hanem Donald Trump és a kínai vezetésnek a kapcsolata. Ha van egy olyan téma, amivel kapcsolatban azt szokták mondani, hogy azért erősen kérdéses, hogy Donald Trump megválasztása valóban jelente könnyebbséget, például a Fidesznek, vagy az Orbán kormánynak, ez a kínai téma szokott lenni. A republikánusok legalább annyira héják Kínával kapcsolatban, mint a demokraták voltak, sőt, arra lehet számítani, hogy esetleg még kemény vonalasabb politikát fognak hirdetni. Kifejezetten a védővámokra alapozott nemzetközi kereskedelmi politikája Donald Trumpnak az komolyan érintheti akár a magyar gazdasági érdekeket is, és nem pozitív irányban. Tehát nagyon nagy kérdés az, hogy az a szövetségi rendszer, amiben vagyunk, az meddig viseli el, és milyen mértékben ezt a fajta egyensúlyozást a különféle blokkok között. Tehát, hogyha nagy trendet nézzünk, akkor én leginkább azt látom, hogy tényleg egyre erősebben állnak fel ezek a blokkok a globális politikában, és ebben Magyarország ezzel a középutas politikájával még nem dőlt el, hogy mennyire kormányozza magát a senki földjére.
Igen, és annyit még tegyünk hozzá, hogy ez a középutasság azért nyugatról nézve, ez nem feltétlenül a közép becélzása, hanem sokkal inkább, igen, a nyugati szövetségi rendszernek a riválisaként működő államok érdekeinek néha...
Tehát nem vagyunk Svájc.
Elég szervilis kiszolgálása, igen, tehát hogy valóban nem vagyunk Svájc, és ebből a szempontból ez egy még érdekesebb helyzet lesz, igen, hogy igen, tehát leegyszerűsítve, hogy lehet az Európai Unió legkína barátabb kormánya, közben az Amerikai Egyesült Államok legjobb barátja, hogyha itt egy kereskedelmi háború lesz, és ez tényleg nagyon izgalmas kérdéseket vet fel a jövőre.
Ugye, hogyha adódik a kérdés, hogyha a háborúk korszakát éljük, és hogyha sokkal inkább, azt mondott Péter, hogy inkább erre felé megyünk, mint a béke irányába, akkor hogyan fog hatni mindez a magyar gazdaságra és a magyar politikára annak tükrében, hogy a magyar kormány most épp a béke költségvetését fogadta el, és ugye ahhoz kötötte ezt az egész költségvetést és sok mindent a politikájában, hogy Trump győzelmével eljön a béke 2025-ben. Orbán Viktor az alapján vizionálja, hogy, ahogy szoktam mondani, fantasztikus év előtt állunk, hogy jön a béke a világban. Látszik-e ennek a csírája egyáltalán, hogy 2025 a béke éve lehet?
Még ha béke éve is lenne, én azt erősen kétségbe vonom, hogy ennek a gazdasági következményeit, vagy gazdasági javuláshoz vezető eredményeit a magyar lakosság hirtelen elkezdené érezni. Tehát, hogy azonnal a gazdasági percepciókban ez érződne. Márpedig láthatóan Orbán Viktor arra tette fel a következő másfél évet, hogy valamilyen módon gazdasági javulást, amely a bérhelyzet javulásában is tetten érhető, produkálnia kell, nem véletlenül van ez így, azért van így, mert az embereknek a gazdasági hangulata, benne a fideszeseknek a gazdasági hangulata is nagyon rossz. És láthatóan nincs jobb kártyája jelenleg az Orbán kormánynak annál, mint hogy mindent a háború és a béke kérdésére egyszerűsítsen le továbbra is. Tehát továbbra is beleszorítva mindenkit, aki nem az ő álláspontján van egy háborúpárti logikába, saját magát a béke misszió vezetőjének feltüntetve próbálja mutatni azt az utat, ami a gazdasági válságból is kivezet. És ez is ugye hozzá van kötve az orosz-ukrán háborúhoz, és még ha valóra is válna az, amire szerintem azért legyünk óvatosak, hogy mekkora esély van, hogy itt hirtelen kitörne a béke 25, nem tudom, első felében, az azért valószínűleg nem ennyire egyszerű. De hogyha még így is lenne, én azt gondolom, az átfutása nem biztos, hogy elég lesz a 26-os választásokig.
Igen, az van ebben egy nagyon érdekes kettősség egyébként, hogy egyrésztről a magyar retorikában úgy jelenik meg hát az Ukrajnában zajló háború, mintha ezzel nekünk az égvágon semmi dolgunk nem lenne. Két szláv népnek van valami konfliktusa, nincs itt semmi néznivaló, Magyarországnak ebből ki kell maradni. Tehát, hogy ez morális értelemben elsősorban, de inkább relativizálja, és a jelentőségét csökkenti ennek a konfliktusok. Más oldalról pedig ez az a helyzet, amitől minden függ Magyarországon. A gazdasági helyzet, a politika, a világpolitika, és ezt az ellentmondást én úgy látom, hogy nem tudja már olyan jól átvinni talán a Fidesz a magyar választóközönség számára. Ezt szerintem nektek vannak erről kiváló kutatási eredményeitek is, de hogy ahogy azt látom, mondjuk az utóbbi években, hogy más témák, amelyek a kormánykommunikációban nagyon fontos pozíciót foglaltak el, migráció, ezek is háttérbe szorultak a közvélemény napi rendjén, ugyanúgy, mintha ez a háborús kérdés, és már egyre kevésbé érdekelni a magyar választókat, de ez részben szerintem egy olyan retorikának az eredménye, amikor a kormány mondta azt, hogy igazából ez nem a mi háborunk, ez nem olyan fontos. Szóval van itt egy ilyen ellentmondás, amit szerintem politikailag nagyon nehéz nehezen tud kezelni a kormány maga is, de azzal kapcsolatban egyébként én is meglehetősen elnézést, szkeptikus vagyok, hogy gyorsan sikerülne egy békét teremteni. Érdemes azt megnézni, hogy Donald Trump, aki ugyebár azt ígérte, igen, hogy két telefonhívással meg fogja oldani az orosz-ukrán konfliktust, már ő is sokkal óvatosabban fogalmaz, és a körülötte levő emberek is azt illetően, hogy ennek hogy és mikor lehet vége. A kongresszus most rendel meg a CIA-től egy olyan tanulmányt, amiben igazából azt szeretnék felmérni, hogy mit eredményezne az, hogyha az Egyesült Államok egyik pillanatra a másikra teljesen megvonná az anyagi és a fegyveres támogatást Ukrajnától. Nagyjából azt hiszem, hogy ki lehet számítani, hogy mi lesz ennek a tartalma, az, hogy ez az Egyesült Államok geopolitikai érdekeit egyértelműen sérteni. Szóval én látni vélek egy olyan mozgást az amerikai politikában, ami mintha ezeket a, hát ez kampányigéret volt, ugyebár ezeket a kampányigéreteket igyekezne tompítani, és hát ugyebár a Kreml közleménye szerint maga Vladimir Putyin említette Orbán Viktorral való telefonbeszélgetésében, hogy nem látja a konfliktus békés rendezésének a lehetőségét, és az azon egy tűzszünet lehetőségét sem. Hozzátette, hogy a jelenlegi ukrán vezetéssel, tehát nyilván ez megnyithat gondolatokat azzal kapcsolatban, hogy milyen tervek lehetnek még itt, de én egész egyszer nem látom azt, hogy Oroszország jelenlegi helyzetében, amikor úgy látja, hogy ő győzelmeket arat a fronton, és hát lassan haladnak előre egyébként az orosz katonák, szóval mi vehetné rá Oroszországot arra, hogy úgy lássa, hogy neki érdekében állna egy békekötés, és az a helyzet, hogy ez a békeretorika, hát ez eddig is azt mondhatjuk, hogy igazából orosz érdekeket szolgáló, meglehetősen álságos és álszent háborús retorika volt. Tehát az, hogy legyen, tehát hogy az a fajta béke üzenet, amelyet itt hallunk, és Európában és az Egyesült Államokban is sokat hallottunk, ez az a fajta értelmezés a békének, ami Oroszország számára kedves, és nem az, ami egyébként a békét gyorsan megvalósítani, tehát az a forgatókönyv, hogyha a nyugat abba hagyja Ukrajna támogatását, akkor ez elvezet a békéhez. Én a kettő között azért még itt látok egy kis áthidalandó logikai akadályt, mert hogy az egyikből a másik nem következik.
Péter, tett most utalást a kutatásatokra, ami egy vagy maximum két hete jött ki, ami épp arról is szól, hogy a magyar emberek mit gondolnak, mennyire befolyásolja az ő életüket az, hogy van-e háború Oroszország és Ukrajna között. Mit mutat ez a kutatás?
Leginkább azt mutatja, hogy egy év alatt, mert egy évvel ezelőtt is megcsináltuk ezt a részét a kutatásunknak, amely arról szól, hogy mennyire működnek a felelősség áthárító mechanizmusok, tehát hogy mennyire működik az, hogy Brüsszel a hibás, a brüsszeli szankciók a hibásak, mennyire az orosz-ukrán háborúra lehet fogni azt, hogy elszállnak itthon az árak, vagy gazdasági nehézségek vannak, és azt látjuk, hogy egy év alatt romlott ennek, úgy mondanám, hogy kopik ennek a felelősség áthárító mechanizmusnak az ereje Magyarországon, és egyre többen a kormányt teszik felelőssé azért, ami az országban történik. Ez persze önmagában nem tűnik egy nagy mondásnak, hogy a kormány felel leginkább azért, ami egy országban történik, de nagyon sikeres volt egy darabig, és tavaly még ezt mértük, hogy a fideszes táborban gyakorlatilag ugyanakkora ereje volt annak, hogy a háború tehet róla, hogy az EU tehet róla, mint hogy a kormány tehet róla, hogy a magyar gazdaságban mi a helyzet. És ebben látszik egy lassú erózió, és pont azért, mert már egy év alatt ezt látjuk, és még másfél van a választásokig, én azzal egyetértek, hogy a Fidesznek jelenleg még mindig nincsen annál jobb kommunikációs narratívája, mint hogy ő a békepárti, és a mindenki más az háborúpárti, és Orbán Viktor megpróbálja mutatni nemzetközi szintéren is, hogy mekkora békepárti, és hogy elő tudja segíteni a békét. Azonban nekem az a véleményem, hogy ha ez most egy év alatt már ennyit kopott, akkor közel sem biztos, hogy ez elegendő narratíva lehet önmagában 2026-ra. Sőt, hogyha ez a trend folytatódik, akkor egyértelmű, hogy valami újat is ki kell találni, narratívák szintjén is. Tehát nem csak a gazdasági helyzetet kell javítani Magyarországon, most a Fidesz szempontjából nézem, hanem az látszik, hogy nem csak a migráció fáradt el, hanem most már három éve tart lassan a háború. És az, ami 2022 tavaszán egy elsöprő erővel tudott tényleg kétharmadhoz hozzájárulni, és még azt mondanám, hogy 23-ban is nagyon nagy erővel ment, akkor azért még a nemzeti konzultációk és egyéb plakátok is erősen ezzel a szankciós történettel voltak elfoglalva, most meg már a gazdaságpolitikával van elfoglalva a nemzeti konzultáció is. Tehát látszik, hogy nem migránsok, nem brüsszeli szankciók, nem Soros György a konzultáció, hanem a helyi magyar gazdaság a konzultáció témája, ami mintha a Fideszben is meghozta volna azt a felismerést, hogy önmagában ezzel a külpolitika béke misszionárius szereppel, és a mindenkinek a háború pártiságba való beletolásával már nem elegendő magában uralni a napi rendet.
Beszéljünk akkor egy kicsit arról is, hogy, és akkor itt is megint a külpolitika és a belpolitika találkozásáról, mert ugye Orbán Viktor a saját pozícióját és a saját munkáját helyezte igazából belföldről külföldre, és minthogyha az látszódna, és erről pedig épp a te kollégáddal Hunyadi Bulcsúval beszélgettem a múlt héten, hogy azért van egy ilyen illiberalizmus export, amivel próbálnak megágyozni annak, hogy legalább a külpolitikai környezetük olyan legyen, ami megerősíti és erőt ad annak, hogy mely politikáját hogy viszi Orbán Viktor. Mekkora esélyét látjátok annak, hogy az a tendencia, ami akár Fico győzelmével, akár Trump győzelmével, akár a szerb térségben látható mozgásokkal abba az irányba megy, hogy nem a liberális demokrácia lesz a mainstream, hanem az illiberális, és hogy szép lassan az a munka, amit évek óta végez Orbán Viktor, beérik, és a külső környezet az őt fogja segíteni, nem pedig őt fogja hátráltatni. Ez mennyire vágyálom Orbán Viktor részére, vagy mennyire látszódnak tényleges, kézzelfogható eredményei ennek a munkának?
Ez nagyon jó kérdés, és igen, és nehéz benne úgy mondani valamit, hogy ez a világ minden térségére ugyebár azonosan igaz legyen. Demokrácia kutatók azért erről beszélnek már évek óta, megírnak Larry Diamond és mások, hogy egyfajta demokratikus regresszió korszakát éljük, meg recesszió, tehát hogy romlik egyrészt a fejlett demokráciákban is valamennyire a demokratikus intézmények, meg kontrollmechanizmusok minősége. Másrésztről pedig világszerte némileg csökkenő van a demokráciák száma, és van egy ilyen ellendemokratizációs folyamat. És én azt gondolom, hogy ez egy lassú folyamat, és szerintem eddig a nyugati mainstreamet ez javar, nem azt mondom, hogy érintetlenül hagyta, de nem hatotta át mélyen. De ebből a szempontból nyilván nem azonos jelentőségű az, hogyha perifériális országokban történik mondjuk egy ilyen visszacsúszás, vegyük Magyarországot példaként, és ennek nincs is modell szerepe önmagában, hogyha valami geopolitikai szempontból fontos és szimbolikus jelentőségű országban történik demokratikus visszacsúszás, például az Amerikai Egyesült Államokban, akkor annak igenis van modell szerepe a világ számára, és ebből a szempontból szerintem nagyon lényeges lesz az, hogy mi történik az elkövetkező 4 évben az Egyesült Államokban, hogy inkább egy olyan típusú Trumpi adminisztrációt látunk majd, mint az első ciklusban, ahol én azt hiszem, hogy amellett, hogy persze történtek jelentős változások külpolitikában is, belpolitikában is, stb. Nem fordult ki magából az amerikai intézményrendszer. Most szerintem ez egy erősebb teszt lesz, hiszen a republikánusoké a kongresszus mindkét háza, van egy azért elég erősen konzervatív irányba hajló legfelsőbb bíróság, és egy erősödő törzsiesedés az amerikai politikában, ami szerintem éppen a kongresszusban mondjuk a republikánusoknak ezt a mérséklő szerepét a Trumpi adminisztrációra csökkentheti, és közben vannak nagyon erős tendenciák azért arra vonatkozóan, és nagyon erős mondások, hogy hogyan kell a politikai ellenfelekkel bánni. És persze mondhatjuk ezt, hogy ezek kampányban hangzottak el, ilyen hangzatos nagyotmondásként, de lehet, hogy ennél nagyobb szerepük is van. Tehát az Amerikai Egyesült Államok ebből a szemben nagyon lényeges, és szerintem ebből Orbán Viktor azt olvassa ki, hogy igen, neki igaza volt, amikor azt gondolta, hogy a demokráciáknak többé-kevésbé leáldozott, vagy hogy annak a demokratikus, liberális demokratikus korszaknak, amiben éltünk, annak úgy abban a formában lassan vége lesz. szerintem Nyugat-Európában ez még azzal együtt is kevésbé érezhető, hogy itt is látszak tendenciák, Olaszországban, ugyebár az osztrák választáson azért megerősödött a szélsőbb, a német választáson megerősödik a szélsőbb, stb. Én egyelőre nem érzem azt, hogy az intézményrendszert, ez a legfontosabb és centrálisabb európai országokban a demokratikus intézményrendszert mélyen érinteni, vagy hogy sértené a demokrácia szövetét, de nyilván nem tudjuk azt, hogyha mondjuk, most mondok valamit, és ez egy per pillanat nem tűnik egy lehetséges forgatókönyvnek, de ha Olaszországban, Németországban és Franciaországban egyszerre szélsőjobboldali kormány vagy, és vagy elnök van, hogy ennek milyen hatása lenne az európai demokráciára, ezt nyilván nem tudjuk.
Ez nagyon átfogó kép volt már, amit Péter mondott. Hogy
csak kiegészítés. Ja, van spekuláció,
csak kiegészítésként csak annyit tennék hozzá, hogy ennek Európában szerintem a legnagyobb tesztje a következő francia elnökválasztás lesz, és a legnagyobb kérdés az lesz, és ha a magyar szempontból nézzük a francia elnökválasztást, akkor az igazi Joker Orbán szempontjából, ha akkor persze még ő lenne hatalmon 2027-ben, az egyértelműen az, hogy Marine Le Pen, akinek az előző kampányát finanszírozták Magyarországról, hatalomra kerül-e Franciaországban, az egy más minőség lenne. Azt hiszem, hogy még ahhoz képest is, hogy Giorgia Meloni hatalomra jutott Olaszországban. Meloni éppen az emberarcú radikalizmust képviseli az európai politikában, tehát pont azt a fajta pragmatikus, radikális jobboldalt, akivel egyébként a mainstream pártok is együtt tudnak működni, ha akarnak, és erre most volt is példa, ahogy Péter is már említette, az Európai Parlamentben különféle szavazásoknál, például most legutóbb Ursula von der Leyen megválasztásánál, mármint amikor az Európai Parlamentben szavaztak róla, akkor Meloniék vele szavaztak. Úgyhogy összességében látszik, hogy ha a szélső jobboldali pártok közül ideig, óráig most valaki hatalomra kerül, általában inkább a mainstream irányába mozdul el, mint sem a létező struktúrák szétverése felé. Tehát a nyugat-európai tapasztalat eddig ez
fontos, igen.
Eddig ez, azt, hogy a francia elnök választás 2027-ben vagy előtte, ezt se tudjuk, majd mit hoz, az persze a legnagyobb kérdés. Összességében globálisan én is azt gondolom, hogy az Egyesült Államokban, ami a következő 4 évben történik, az kulcsfontosságú, és Donald Trumpnak most én úgy érzem, hogy nagyobb lehetősége is van a saját képére formálni az amerikai politikát, mint 2016 és 20 között, nem csak azért, mert ilyen különbséggel nyert, és ez a törvényhozásban is milyen lehetőségeket ad neki, hanem azt gondolom, hogy most jobban készen is áll. Tehát van mögötte, nem ő nála személyesen, de a mögötte lévő agytrözt világban volt olyan készülődés, volt olyan programírás, például egy Project 2025 elnevezésű 900 oldalas dokumentum keretein belül, ami meg akarta már alapozni azt a kormányzást, ami januártól most következik. Orbán Viktor ezzel dicsekedett itthon, hogy az agytröztök szintjén ők valamennyire a programírásba is bele tudtak folyni Amerikába. Ez persze érdemes kicsit óvatosan kezelni, hogy ez a hatás mekkora lehetett ott, de tény, hogy az inspirációs források között mindenképpen ott van a magyar példa is, és sok tekintetben, akár abban is, hogy hogyan lehet átalakítani úgy az államigazgatást, hogy egy politikai tisztogatás keretén belül megerősíteni a jobbra hajlását a mindenkori államigazgatásnak, mit lehet csinálni az igazságszolgáltatással. Hadd ne soroljam még, hogy milyen területeken lehet itt inspirációt gyűjteni.
Szerintem sem.
Széles a spektrum.
Széles, de Amerikában, én szoktam látni ezt különféle véleménycikkekben is, nagyon rangos újságokban is, szembe jönnek azok a magyarországi példák, amelyek tehát nem csak gender vagy migráció terén, hanem akár a demokratikus intézményrendszer leépítésében is inspiráció szolgálatnak.
Van még egy pont, ahol nagyon erősen összefonódott a belpolitika és a külpolitika. Magyarország volt most az utolsó fél évben az unió soros elnöke, és most a hetekben fog majd ugye ez véget érni, és adjuk át Lengyelországnak a vezetést. Le tudunk-e vonni ebből valami mérleget azon kívül, hogy az elején és a végén volt egy Orbán Viktor által békemissziónak nevezett utazás sorozata, hogyha az adminisztráció, hogyha a diplomácia részét nézzük, akkor vannak-e tényleges eredmények, és vannak-e akár kudarcok?
Szerintem összességében az a nagy szerencséje Európának, hogy ez ebben a fél évben került megrendezésre ez a magyar vagy megtartásra. Ez a magyar elnökség, és azért mondom ezt, mert viszonylag kevés jogalkotási teendője volt ennek a fél évnek. Ez egy átmeneti fél év volt az európai politikában, az európai parlamenti választás utáni fél év, amikor még nem volt új Európai Bizottság, csak egy kimenő, kifutó, amely már nem akart igazából sok mindennel foglalkozni. Az Európai Parlament is azzal volt igazából elfoglalva, hogy ő maga felálljon, és utána pedig az Európai Bizottsági meghallgatásokkal volt javarészt elfoglalva. Az Európai a tanácsnak van most december 1-től új vezetése. Tehát az egész egy ilyen átmeneti időszakban volt, ami azt jelenti, hogy inkább, protokoláris, szimbolikus és valamennyire külpolitikai kérdésekben voltak most megoldandó kérdések. Mindenki azt mondja, hogy technikai szinten a lebonyolítás ebben a fél évben rendben volt. Én pont ezeket a technikai lebonyolítás profin megszervező magyar apparátus sajnáltam sokszor, amikor azt láttam, hogy a magyar kormány és kifejezetten a kormányfő improvizációinak volt kiszolgáltatva az, hogy egyébként az egész uniós soros elnökségnek milyen megítélése lesz. A leglátványosabb elemei nyilván a békemissziók voltak az elején és a végén. Ha tartalmi értelemben kell valamit kiemelni, akkor ebben a fél évben jutott el végül Románia és Bulgária a schengeni csatlakozáshoz. Ez biztos, hogy a végén most majd lobogtatni fogja az Orbán kormány, ez mégiscsak alattunk következett be. Persze egy hosszú folyamat, de most jutott el a végéig. És azt hiszem, hogy rendezvények szintjén pedig novemberben az a két nap, amikor uniós csúcs volt Budapesten, illetve az európai politikai közösségnek a csúcs találkozója is, azok voltak a leglátványosabb és talán a legsikeresebbként említhető események.
Illetve ezt gyorsan elmondom, hogy amikor mi felvesszük ezt a beszélgetést, akkor most lesz még egy kétnapos uniós csúcs, ami azért még hozhat akár Trumppal való telefonbeszélgetést, ami elmaradt itt Budapesten, ki tudja, csak ezt zárójelben mondom, hogyha mire ez adásba kerül a hallgatók, azzal nézők azzal szembesülnek, akkor ez azért van, Péter.
Igen, két dolgot fűznék hozzá. Az egyik, hogy igen, az európai politikai közösségnek meg az európai tanácsnak, ugyebár a budapesti találkozója, az ebből a szempontból szimbolikus jelentőség is volt pont Trump megválasztását követően, hogy azért lehetett arról olvasni, nem csak a kormánypárti sajtóban, hanem nemzetközi lapokban is, hogy azért érezhetően hatott a vitákra és azok tartalmára, vagy akár az Ukrajnával kapcsolatos beszélgetésekre, annak a ténye, hogy új elnök lesz az Amerikai Egyesült Államoknak, és ez talán Magyarországnak ezt, amiről már beszéltünk, ezt a marginalizált szerepét az Európai Unión belül, ez legalábbis egyes kérdésekben lehet, hogy egy kicsit oldotta, vagy közelebb, vagy kevésbé extrémnek hat annak tükrében mondjuk a magyar álláspont Ukrajna kérdésében, hogy nagyon hasonló dolgok hangzottak el legalábbis a kampányban mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban, tehát hogy az, hogy változik az európai politika is, és erre azért van az amerikai elnökválasztásnak hatása, ez szerintem ebben jól kicsapódott, és még egy másik dolgot emelnék ki, arra válaszképpen, amit András mondott, a schengeni bővítés, ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy azért mutatja azt is, hogy az egyébként mindenben retorikailag Brüsszellel szembe helyezkedő magyar kormány, amelyik egy olyan párt családban ül, amelynek az osztrák tagja, az osztrák szabadságpárt, az hevesen ellenezte, ugyebár Bulgária és Románia Schengen zónához való csatlakozását. Tehát, hogy egy ilyen kontextusban is azt látjuk, hogy azért a magyar kormány egyes kérdésekben, hogyha azt látjuk, hogy az érdeke úgy kívánja, akkor tud igazodni az európai mainstreamhez. És hogy ez a kérdés, hogy igazából Magyarországnak hol van a helye az Európai Unión belül, ez nem egy minden pillanatban megválaszolható kérdés, ez folyamatos mozgásban van, és ez nagyon sok szempontból múlik azon, hogy a magyar kormány mennyire érzi magát részesének az európai döntéshozatalnak, és szerintem ez egy szerencsés példája annak, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben, amit Magyarországnak tényleg sem értelme nem lenne blokkolni, ezeknek az országoknak a schengeni csatlakozása, de ezt akár saját a párt családjával szembe menve is tehát büszkén képviseli azt, hogy bővíteni kell a schengeni zónát.
2025-re, hogyha kicsit előre tekintünk, ugye van pár fontos kérdés, ami, hát van olyan, ami évről évre most már velünk van, ez az uniós pénzek kérdése. mi az, ami megváltoztathatja 25-ben a magyar kormány hozzáállásán kívül azt, hogy jön-e pénz, vagy ez csak a magyar kormány hozzáállásától függ?
Én úgy látom, hogy anélkül, hogy a magyar kormány valamilyen szinten kompromisszumkészséget mutatna, anélkül nem lesz feloldva ez a történet. Ennek egy jó tesztje volt már most, hiszen egy új európai bizottság van. Az, hogy az Erasmus és a Kekva alapítványok, modellváltó egyetemek témakörben milyen döntést hoztak pont a napokban az Európai Bizottságban. És jól látszik, hogy nem akarták, nem volt meg a hajlandóság az uniós intézményekben arra, hogy rugalmasabban interpretálják a korábbi elvárásokat, mint amire talán a Fidesz számított. Én úgy látom, hogy annak volt egy tesztje most ez a decemberi eset, hogy elegendő-e az, hogyha a magyar kormány csinál valamit, ami valóban elmozdulás abból a helyzetből, ahonnan kiindult, de nem teljesít mindent, amit kérnek tőle. És szerintem az látszott most decemberben, hogy ez önmagában nem elég, hanem teljesíteni kell azokat a mérföldköveket, azokat az elvárásokat, amelyek most már 2 éve blokkolják az uniós pénzeket. Talán itt érdemes hozzátenni, itt messze nem csak az egyetemistákról, vagy az egyetemekről van szó, hanem már most évvégén a magyar kormány, és ezáltal Magyarország 1 milliárd euró pénzt végleg elveszít. Tehát most már nem arról szól a közbeszéd szerintem, vagy nem arról kéne, hogy szóljon a közbeszéd, hogy fel vannak függesztve a pénzek, hanem a pénzek elvesztő. Végleges elvesztésének a veszélyéről és realitásáról kellene, hogy szóljon. Realitásáról kell, hogy szóljon, ami innentől kezdve egyre nagyobb lesz. Tehát az, hogy 1 milliárd elveszik az év végén, az gyakorlatilag tény, és innentől kezdve pedig versenyt futunk az idővel, mert 2025 év végén ugyanezt a kérdést föl lehet majd tenni, hogy akkor éppen mennyit veszítünk el, illetve, és ennél még nagyobb nagyságrendű összeg a helyreállítási alapnak a pénzei, amelynek 2026 második feléig kellene a végére érni, mi pedig még el sem kezdtük költeni. Tehát a nagy kérdés az, hogy 10 milliárd eurónyi, tehát nem 1 milliárd, hanem még egy nullát mögé lehet tenni. A tétje annak, hogy például jogállamisági kérdésekben, antikorrupciós kérdésekben teljesíti-e végre azokat a mérföldköveket a kormány, amelyeket 2 éve tud végre kéne hajtani. És ha már itt tartunk, hogy uniós soros elnökség, ez alatt a 6 hónap alatt sem mutatott a magyar kormány arra hajlandóságot, egyáltalán semmilyen olyan szándékot, hogy közelebb kerüljön a mérföldkövek teljesítéséhez. Az egyetlen kivétel, az pont az alapítványi egyetemeknek a kérdése volt, és láthatóan még ez sem volt elegendő. Tehát 25 szempontjából szerintem a végleges pénzvesztés réme az egy nagyon fontos kérdése lesz a magyar politikának, és ha jól látjuk azt, hogy Magyar Péter egyébként kampánytémába akarja azt tenni, hogy 2026-os választásoknak az is lehet a tétje, hogy míg az Orbán kormány elveszíti ezeket a pénzeket, a 26 után hivatalba lépő új magyar kormány meg haza tudja őket hozni, tehát egyfajta lengyel logikájú kampányt próbál vinni, mert Donald Tusk is ezzel a kampányolt, hogy majd hazahozza a pénzeket, amit Kaczynszkijék nem tudtak elhozni. Ez Magyarországon is akár fontos témája lehet a 26-os kampánynak.
Igen, ez nehéz mit hozzátenni, mert nagyon, nagyon jó összefoglalója volt a helyzetnek. Azt tegyük hozzá, hogy én nem nagyon tudok olyan más Európai Uniós. Nyilván itt igazából az újonnan csatlakozó országokba kell gondolkodni, meg a nettó kedvezményezett országokban. Nem nagyon tudok olyan példát, ahol egyébként eddig ennyire belpolitikai következmények nélkül maradt volna az ilyen mértékű uniós forrásvesztés. Azért korábban Bulgáriában, Romániában, még a csatlakozási időszakban, de még azután is, hogy kormányok buktak bele ilyen botrányokba. És nálunk azt láttuk eddig, hogy gyakorlatilag érintetlenül hagyja ez a kormány népszerűségét, amit nem tudjuk, hogy amiatt van-e, mert hogy ebből nem kellően jól, ügyesen csináltak politikát az ellenzéki pártok, hát vagy a Fidesz.
Illetve Orbán Viktor csinált politikát saját szempontjából belőle, hogy ugye a támadások mögött ott van az ilyen-olyan összeesküvés elméletekkel, amikor itt kezdődnek.
ahogy egyrészt ezt András mondta a kutatásra hivatkozva, ez mintha egyre kevésbé működne már, ez a bűnbakképzési automatizmus, ami korábban jól működött. Másrészt a Magyar Péterrel szemben ez kevésbé is működhet, hiszen ők azért nincsenek olyan régóta. Uh-huh. Ott Brüsszelben ráadásul, ugyebár Magyar Péter nagyon tudatosan azt szokta mindig képviselni, hogy hát igen, Magyarországnak meg kell kapni ezeket a pénzeket, nem sétál bele ebbe a csapda, mert ha őszinték vagyunk, szerintem ez csapda volt, és egy ügyesen felállított csapda a Fidesz részéről. Szóval lehet, és most azt látjuk, hogy közvetetten a gazdasági helyzet nehézségein keresztül, amelyek felértékelődnek a közvélemény számára, ez közvetetten már hat azért a politikára és a kormánnyal való elégedetlenségre, a pártpreferenciákra, de lehet, hogy ennél lehet komolyabb hatása is ennek, mert ezek tényleg nagyon súlyos pénzek, azért igen, egy ellenzéki pártként elmondani azt, hogy mi mindent lehetne ennyi pénzből csinálni, amit most elveszít a kormány, gyakorlatilag azért, mert olyan intézményeket nem vezet be, amelyeket hát az állampolgároknak nehéz elmagyarázni, hogy mi baj lenne velük, uniós ügyészség, stb. Szóval itt szerintem van arra esély, igen, egyetértésben azzal, amit András mondott, hogy 2026-ban ennek súlyosabb lesz a politikai következménye, mint a korábbi ciklusokban.
Érintőlegesen beszéltünk olyan nem marginális kérdésekről, mint Kína helyzete, Közel-Kelet helyzete, itt lesz azért egy német választás, szóval sok-sok olyan pont van, ami az egész világra hat, nyilván benne Magyarországra is, hogyha jósolni próbálunk, akkor 2025-ben mi az, ami a legnagyobb lehetőséget, és mi az, ami a legnagyobb veszélyt rejti Magyarország szempontjából a világ mozgásában magában?
Ha egyet kell választanom, akkor a magyar kormány szempontjából Donald Trump jelenti a legnagyobb lehetőséget, meglátjuk, hogy ez mekkorát jelent. A legnagyobb veszélyt meg pontosan az jelenti, hogyha elharapózik rögtön az első évben az amerikai-kínai viszony valami olyan irányba, aminek következtében esetleg az új amerikai kormány sem tolerálná a Kína barátságot.
Tehát a legnagyobb veszélyt és a legnagyobb lehetőséget is Donald Trump jelenti ez alapján.
Hát most ebben a konkrét témában arra igyekeztem rámutatni, hogy van ennek nagy előnye is, meg van nagy veszélye is.
Igen, én is egyet emelnék ki a német választásokat, amik szóba kerültek, amivel kapcsolatban szerintem megvan igen az a lehetőség, hogy azért itt a CDU-val, CSU-val korábban kiépített, és egyébként azóta is ilyen személyes szinteken, mint ahogy azt Amerikában is elég jól csinálta a kormány, meg a körülötte levő intézmények kiépített kapcsolatokat valahogy apró pénzre válthatja Magyarország, és javul a németekkel való viszony, ami nagyon sok mindenre kihathat, és ez az egyértelmű remény elvárása egy rendő Merz kormánya szemben a magyar kormánynak. Ugyanakkor annyiban veszély is, hogy szerintem, ha Magyarország ilyen obstrukcionista pozíciót képvisel az uniós döntéshozatalban a jövőben is, magyarán blokkolja sok fontos kérdésben, és belépve gazdasági kérdésekben is, vagy ezzel folyamatosan fenyeget bizonytalanságot kelt az uniós döntéshozatalt, az nyilván egy német kormánynak sem válik nagyon előnyére. Szóval szerintem az Orbán kormány lehetőségét az, hogy lesz egy olyan kellemes egymás mellett élés, mint mondjuk a Merkel kormánnyal. A rosszabb pedig az lehet, hogy ezek a vágyálmok nem válnak valóra, és strukturális ellentétek, meg ezek az érdekkülönbségek, ami a picit egy centrum-periféria. Különbség azok inkább kiéleződnek mondjuk a magyar és a német kormány között.
Hát ez biztos, hogy nagyon izgalmas év előtt állunk 2025-ben is, és nagyon sok nyitott kérdés előtt állunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy idén is segítettétek a nézőknek, hallgatóknak, és nekem is, hogy jobban értsük a világ folyamatait. Krekó Péter, Bíró Nagy András, köszönöm szépen. Ez volt az Elemző Extra külpolitikai szekciója. Én is köszönöm a figyelmüket, egész széves figyelmüket. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.